Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogyan Máté evangéliumának soron következő szakaszában a 13. rész 44-től 52-ig terjedő verseiben olvassuk.
Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak, igen. Ő pedig ezt mondta nekik, azért minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő kamrájából. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a elmúlt hetet, köszönjük, hogy megőriztél bennünket, és most itt lehetünk a te házadba, és te rád figyelhetünk. Kérünk téged, hogy taníts bennünket. Köszönjük neked ezt a példázatot is, ezt a több példázatot. Köszönjük, hogy meg is magyarázod azt nekünk, és arra kérünk, hogy segíts nekünk is ilyen mennyei kincseket gyűjteni, akár már itt, ez alatt az Isten tisztelet alatt is. Légy velünk, és adj nekünk örömet, adj nekünk kincset a mi szívünkbe. Tudjunk téged dicsérni és áldani nap mint nap. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 38. részéből a 19., 22. és 23. versből hirdetem nektek. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. Ne hagyj el engem, Uram Istenem, ne légy távol tőlem, siess segítségemre, Uram, szabadítóm. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 173. dicséretet énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét kérve segítségül szeretném hirdetni nektek az ő igéjét, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 13. részében, a 44-től 50-ig terjedő versekben, hadd olvassam fel ismét ezt az igét. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Kedves testvérek, három vasárnap tanulmányoztuk már a mennyek országának titkait, Máté evangéliumának 13. része 7 példázat alapján. Pontosabban az előző három vasárnap még csak 4 példázat alapján most fejezzük be ezt a gondolatmenetet. Olyanok ezek a példázatok, mint a színházban a Rivalda fény. A szereplőket ugyanis általában nem csak egy fénycsóvával, egy reflektorral világítják meg, hanem összehangolt módon 2-3 fénynyalábbal is. Ugyanígy Isten országának a titkait Jézus ebben a részben 7-féle módon, 7 fénysugarat vetítve a mennyek országára magyarázza. Ma a mennyek országának titkait fürkészhetjük 3 oldalról, hiszen a most felolvasott igében 3 példázat szerepel. Mind a 7, illetve most itt mind a 3 példázat ugyanarról szól, de a mennyek országának különböző oldalait láthatjuk meg. A 7 példázat együtt mondja el, mi is és milyen is a mennyek országa. Sőt, tulajdonképpen Jézusnak még sok más helyütt is vannak példázatai a Bibliában, amelyek a mennyek országáról szólnak, de ilyen tömény módon egymás mellé helyezve itt Máté evangéliumában szerepelnek leginkább. Röviden néhány háttérinformációt el kell mondani ahhoz, hogy jobban értsük ezeket a példázatokat, és aztán majd később meg fogjuk látni, hogy mi a közös a 3 példázatban, mi az, ami különbözik, és végül néhány szót szeretnék majd szólni a mennyek országának a csodájáról. A szántóföldbe elrejtett kincsről azt lehet elmondani, hogy a közel-keleti emberek akkor 2000 évvel ezelőtt néha váratlan meglepetésként találtak rá elrejtett kincsekre. Ez nem volt egyedülálló esemény. Abban az időben Palesztina átjáróház volt. Nagyon sokszor évszázadokkal korábban is az egyiptomi hadseregek mentek Palesztinán keresztül észak felé, hogy az asszír vagy a babiloni birodalmat megtámadják. Ugyanígy fordítva is működött a dolog, asszírok és babiloniak jöttek Izrael földjén keresztül Egyiptom felé. Aztán később ott volt Nagy Sándor, több hadjárata is, majd jöttek a rómaiak, és azóta is, így lehet mondani, átjáróház volt nagyon sokáig Izrael földje. Gyakran kellett menekülni, és gyakran kellett menekíteni az értékeket. Egy kicsit ebből a szempontból hasonló Izrael sorsa Magyarországéhoz, hiszen Magyarország is egy átjáróház volt kelet és nyugat felé, hol osztrákok jöttek, németek jöttek, hol jöttek a tatárok, a törökök, a szovjet csapatok. Mindig átjáróházat jelentett a mi országunk, és bizony itt is gyakran kellett menekülni és menekíteni az értékeket. Abban az időben a legbiztonságosabb mód a kincs elásása volt. Aztán lehet, hogy a tulajdonos meghalt, vagy fogságba hurcolták, és az emberek gyanútlanul jártak-keltek a kincs fölött, a felszínen, és nem is sejtették, hogy mi rejtőzik a mélyben. A példázatbeli földnek a gazdája minden esetre semmit sem tudott az elrejtett kincsről. A megtaláló viszont nem a kincset vitte el, nem lopta el a kincset, hanem visszaásta, eladta mindenét, amilyen csak volt, és a szántóföldet vette meg, így a kincs tulajdonjoga is az övé lett. Ez abban az időben teljesen rendben volt, tehát nem kell ezen megakadni vagy fennakadni, hogy hát miért nem szólt a föld tulajdonosának, hogy ebben a földben kincs található. Ez abban az időben teljesen természetes volt. A következő példázat az igaz gyöngy. Erről annyit kell tudni, hogy bár hát gondolom, hogy a testvérek tudják, hogy az igaz gyöngynek a kialakulása úgy történik, hogy a gyöngykagylóba valamilyen pici porszem, vagy valamilyen más idegen tárgy, idegen anyag kerül, és az osztriga megpróbálja izolálni, semlegesíteni ezt az idegen tárgyat. Körülveszi váladékával, az megszilárdul, és ez még inkább irritálja a gyöngykagylót. Megint csak körülveszi váladékával, egészen addig, amíg valamilyen nagy, igaz gyöngy ki nem alakul. A gyöngy halászat veszélyes mesterség volt, nem csak a levegő hosszú ideig tartó bentartása miatt, hanem azért is, mert bizonyos tengerekben cápa és medúza veszély, vagy más olyan ragadozó hal veszélye is fennállt, ami igen veszélyessé tette a gyöngyhalászatot. Az igaz gyöngy ritka volt, mestersége veszélyes, megszerzése veszélyes, és ezért nagy árat kellett fizetni egy-egy szép példányért. A példázatbeli kereskedő, akiről Jézus beszél, nem gyöngyhalász volt, hanem gyűjtő, aki szenvedélyesen kereste a szebbnél szebb igaz gyöngyöket, és hogyha megtalálta azt, amit keresett, eladta mindenét, és megvásárolta azt. Végül a hálóról azt kell tudnunk, hogy az nem valamilyen kicsiny méretű horgászháló volt, hanem nagy kerítőháló vagy vontatóháló, amelyet a part mentén vagy két hajóról, vagy több halászhajóról is a mélyben bemerítették a tenger felszíne alá. Elindultak vele egy irányba, és amikor már érezhető volt, hogy megtelt a háló halakkal, akkor kivoncolták a partra, ahol a válogatás következett. A hitványokat, hasznavehetetleneket kidobták nyilván vissza a vízbe, míg a jókat edényekbe gyűjtötték. Nagyon fontos az, ebben a fordításban nem tűnik fel igazán, így mondja a fordítás, hogy mindenféle halat összefog, de itt az eredeti görögben úgy szerepel, hogy mindenféle fajtát összefog, a genosz szó szerepel itt. Tehát nem arról van szó, hogy kicsit és nagyot ugyanabból a fajtából, hanem különböző fajtákat. Ez nagyon fontos a mondani való szempontjából. Röviden tehát ennyit arról, amit tudnunk kell a háttérről, hogy jobban értsük a példázatokat. Most lássuk tehát, hogy mi a közös a három példázatban. Először is az, hogy mind a három példázatban a mennyek országáról van szó, de hiszen ezt tudjuk, hiszen ez a hét példázat a mennyek országáról szól. Aztán közös az is, hogy mind a háromban érezhető valamilyen elrejtettség, nem nyilvánvalóság, sok esetben még nem láthatóság. Az elrejtett kincsnél ez magától értetődő, hiszen a föld felszíne alatt elrejtettségben van ez a kincs. Az igaz gyöngyöt is hosszasan kellett keresni. A kereskedő lehet, hogy egy akár évek során találta csak meg azt az igaz gyöngyöt, amelyet tulajdonképpen szeretett volna megszerezni. És a háló esetében is ugyan a háló látható, de a halak a tenger mélyén vannak, nem lehet előre tudni, hogy mit is fognak ki a hálóval. Tehát mind a három példázatnál valamilyen nem láthatóság, nem nyilvánvalóság, valamilyen elrejtettség ott található a példázat mélyén. Ugyanakkor mind a három példázatban értékekről van szó. Kincs, nyilvánvaló, hogy értékes, az igaz gyöngy természetesen értékes, de a halak esetében is szó van jókról és hitványokról, és válogatásról olvasunk, hogy ki kell válogatni a jókat, a hasznavehetőket, az értékeseket, a hasznavehetetlenek, a hitványok közül. Aztán mindegyik példázat beszél tulajdonról. A kincs tulajdoni joga annak a tulajdonába megy át, aki megvásárolta a földet. Az igaz gyöngy a megvásárló kereskedő tulajdonába kerül. A hal pedig a halász tulajdona volt, abban az időben még nem kellett horgászási engedélyt kiváltani, abban az időben a hal azért volt, aki kifogta. Így a mennyek országában is van valamilyen elrejtettség, nem olyan nyilvánvaló. Az emberek járnak, kelnek ebben az életben, és mi magunk is, ha élő hitre jutottunk is, akkor is volt olyan idő az életünkben, amikor jártunk, keltünk ebben az életben, és nem sejtettük, hogy van valami igazán nagy boldogság, valami igazán nagy érték. Vagy lehet, hogy a szívünkben volt vágy valami megnevezhetetlen iránt, de nem tudtuk, mi az. A mennyek országának ez az elrejtettsége az egyik legfontosabb tulajdonsága. Vannak gyülekezetek, vannak helyek, ahol hirdetik az Isten igéjét, az evangéliumot, és mégis itt is van egy elrejtettség, mert egyszer valamikor ezt így fejeztem ki, hogy nem világít az élő hitre jutott testvérek feje. Itt, ahogy velem szemben ülnek a testvérek, nem tudom, hogy ki az, aki élő hitre jutott, és ki az, aki nem. Beszélgetésekből, ismerettségből azért többé-kevésbé nyilvánvalóvá lesz. De ahogyan itt van velem szemben 200 ember, nem lehet tudni, hogy ki az, aki élő hitre jutott, megtért ember, és ki az, aki nem. És hogyha valaki kívülálló jön be, az különösen nem tudja ezt. Az Isten országa el van rejtve ebben a világban, de olyan értéket képvisel, amit tulajdonképpen sokáig még csak nem is sejtünk. És ugyanakkor az Isten országa lehet a miénk, úgy, ahogyan a kincs, úgy, ahogyan az igaz gyöngy, úgy, ahogyan a halak, annak a tulajdonába mentek át, akik azt megszerezték, ugyanúgy mi is idézőjelbe téve megszerezhetjük. A mi tulajdonunkba is átmehet a mennyek országa. Persze azért itt a tulajdon szót nem kell szó szerint érteni. De nem csak hasonlóságok, azonosságok vannak a három példázatban, hanem vannak különbségek, különbözőségek is. Nézzük sorba a három példázatot, hogy mi az, ami speciális az üzenetükben. Az egyik, tehát az elrejtett kincs példázata, a mennyek országa ehhez az elrejtett kincshez hasonlít, ezt kell megtalálni. A bűneset óta a mennyek országa elrejtett hely. Úgy, ahogyan mondtam is, hogy az emberek nagy része gyanútlanul elmegy mellette, és ugyanakkor váratlanul, nem sejtett módon lehet vele találkozni. Hirtelen megszólít bennünket Isten igéje, hirtelen világosság gyúl a mi sötétségünkben, hirtelen megértjük és felismerjük, hogy kicsoda Isten, hogy mit végzett el a megváltásban, amikor Jézus Krisztus küldte a bűneinkért a Golgotai keresztre. Egy váratlan rátalálás következhet be, de megvenni ezt a kincset nem lehet. Talán ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a példázatnak, hogy aki megtalálta ezt a kincset, nem lopta el a kincset, nem vásárolta meg a kincset, hiszen annyi pénze nem lett volna. Ez nyilván valamilyen felbecsülhetetlen értéket jelentett, mindenét eladta, és azt a földet vásárolta meg, amely a kincset tartalmazta. Ugyanígy a mennyek országát nem lehet megvenni, megvásárolni. Az üdvösség megfizethetetlen, sem kiérdemelni, sem pénzen megvásárolni nem lehet. Sem semmilyen más módon megszerezni nem lehet. Ezt az ember megtalálhatja. És Isten kegyelméből a miénk lehet ez a kincs. Aztán így olvassuk, hogy a megtaláló szántóföldet vette meg, és eladta mindenét. Igen, hogyha valaki megtalálja a mennyek országának a kincsét, akkor átalakul az élete. Ami odáig fontos volt a számára, attól megválik, úgy, ahogyan Pál apostol mondja, hogy kár és szemét mindaz, ami odáig érték volt a számára. A kincset megvenni nem lehet, de mégis valahol el kell adni mindenünket, amink csak volt, amink csak van. Mert olyan csodálatos értéket jelent ez a kincs, hogy minden korábbi javunk ahhoz képest eltörpül. Egy felületes olvasó számára a kincs és az igaz gyöngy példázata ugyanarról beszél. Hiszen mind a két esetben valamilyen óriási értékről van szó, mind a két esetben valamilyen megtalálásról van szó. Hát olyan, mintha Jézus ugyanazt mondta volna el kétszer, csak az egyik esetben kincsről beszél, másik esetben pedig igaz gyöngyről. De ez csak az első olvasás felületessége. Ugyanis a két példázat teljesen másról szól. Az első esetben azt olvassuk, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. A második példázatban viszont nem azt olvassuk, hogy hasonló a mennyek országa a szép igaz gyöngyhöz, hanem azt olvassuk, hogy hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. A mennyek országa tehát a kereskedőhöz hasonlít. A mennyek országának a titka, lényege, vagy így is mondhatnánk alanya, nagyon jól tudjuk a többi példázatból is, hogy nem más, mint maga Jézus Krisztus. A kereskedő ebben a példázatban Jézus Krisztus. A gyöngy az ő választottai. Jézus Krisztus kincsét, szemefényét jelenti az igaz gyöngy, akiért eladta mindenét, amilyen csak volt. Az igaz gyöngy a gyülekezet, melyet Urunk drágán szerzett meg magának, saját vére árán a Golgotai kereszten. Egészen másról szól ez a példázat. Nem arról, hogy mi találunk rá a kincsre, hanem arról, hogy Jézus Krisztus talál rá a választottakra, és az életét adta értük. Így hozta létre a gyülekezetet, amely az ő szemefénye, az ő drága igaz gyöngye. És végül a háló arról szól, hogy Isten országának e földi megvalósulásában a gyülekezetben egyaránt együtt van hívő és hitetlen, megtért és meg nem tért ember az ítéletig. De akkor teljességgel végbe megy a szétválasztás. Amíg itt vagyunk ezen a földön, megfér a gyülekezetben, megfér a látható egyházban, megfér egy gyülekezet keretei között mindenki, aki valamilyen módon részt vállal a gyülekezet életében, vasárnapi istentiszteleteken, bibliaórákon, réteg alkalmakon, házi csoportokban, ifjúsági órán. De egyszer majd nyilvánvalóvá lesz az, hogy ki az Úré és ki nem. Ki igazán, szív szerint újjászületett keresztjén, és ki az, aki csak névlegesen az. A háló mindenféle fajta halat összegyűjt. Megint hangsúlyozom, itt nem kicsikről és nagyokról van szó. Tehát az üdvösség nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés. Mert a jó, értékes fajtákat választják el a hitvány értéktelen fajtáktól, mert vannak ehető halak és vannak ehetetlen halak. A különböző fajtákat kell elválasztani, majd nem annak alapján megy a válogatás, hogy kicsi vagy nagy. és így az ítéletkor is végbe megy a szétválasztás, nem a teljesítményünk alapján, hogy vajon Isten akaratát kicsit vagy nagyon teljesítettük, hanem annak alapján, hogy kihez tartozunk, hogy milyen fajtájúak vagyunk, hogy Isten választottai vagyunk-e, Jézus Krisztus megváltottai vagyunk-e. Ugyanerről szól Jézusnak egy másik példázata is, amikor a végső ítéletről szól, ahol az ember fia maga elé állítja a népeket, és elválasztja egymástól a jobb keze felülállókat a bal keze felülállóktól, de azért ott is az van az igében, hogy elválasztja egymástól a juhokat és a kecskéket. Így történik meg majd a szétválasztás az ítélet napján. Addig itt ezen a földön mi nem válogathatunk. A missziónak nem lehet gondolata az, hogy hirdetjük az igét azoknak, akik arra méltók, akik arra fogékonyak. Nem, hirdetni kell az igét mindenkinek. Mi nem válogathatunk. Mi nem gyomlálhatunk egy másképpel élve, ugye amikor a búza és a konkoly példázatában a szolgák megkérdezték a gazdától, hogy kihúzigáljuk-e a konkolyt, és akkor a gazda azt mondta, hogy ne, hadd nőjön együtt az aratásig. Mert ha kihúztok egy szál konkolyt, vele együtt jön a búza is. Annyival erősebb a konkoly, hogy egy konkoly kihúzásával együtt 20 szál búza is kijöhet a földből. Nem, hadd nőjön együtt az aratásig, és akkor majd, akkor kell összegyűjteni a konkolyt, és megégetni. Ebben a hét példázatban előttünk áll a mennyek országának a csodája. A mennyek országának az a csodája, hogy Isten teremtő szeretetéből megteremtette ezt a világot, és megteremtette benne az embert, és amikor az ember bűnbe esett, és hátat fordított teremtő és szerető urának, akkor Isten nem fordított hátat nekünk, hanem előkészítette és megvalósította a helyreállítás munkáját. Isten felállította a mennyek országát már ezen a földön, mert Jézus Krisztus váltság halála árán szerzett magának gyülekezetet, Isten. Sőt, már az ószövetségi gyülekezet is Jézus véréből származik. Mert Krisztus kereszt áldozata időtlen. Ő, mint ember, valóban 2000 évvel ezelőtt, innen több ezer kilométerre, az idő és a tér egy meghatározott pontján halt meg, értünk és helyettünk. De ő, mint a Szent Háromság Isten második személye, Isten egyszülött fia, úgy halt meg, értünk, hogy az ő váltság áldozata tértől és időtől független. A teremtés óta minden ember, aki élő hitre jut, Jézus kereszt halála és feltámadása által juthat arra. Isten felállította a mennyek országát már ezen a földön, a maga elrejtettségében és a maga értékében, és mi lehetünk ennek az országnak az állampolgárai. Van rá lehetőség, mert Isten elénk tárja azt, az ő kegyelméből megtérhetünk, újjászülethetünk. Amíg tart a ma, nem véletlen, hogy két példázatban is a hét közül ott van az ítélet. Többször volt már, hogy Füle Lajos bácsi versével fejeztem be az igehirdetést, hadd fejezzem be most is ezzel. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Ráfelelő énekként a 175. dicséret egyetlen versét énekeljük, de az énekes könyvi dallam helyett a 32. Zsoltár dallamára. Gyűjtsünk oly kincset. Urunk, magasztalunk téged, hogy nem hagytál bennünket magunkra a bűneset után, hanem felállítottad ebben a világban a te országodat, a mennyek országát, és lehetünk ennek állampolgárai, mert egyszülött fiad a vérét ontotta értünk. Köszönjük a megváltást, köszönjük egyszülött fiad feltámadását, hogy ezáltal nem csak a bűnbocsánat, hanem az örök élet is a miénk lehet. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy bár a te országod ezen a földön elrejtettségben él, de egyszer majd teljesen nyilvánvalóvá lesz, amikor színről színre láthatunk téged, és amikor azok leszünk majd ott a te országodban, akik már itt ezen a földön is a tiéd voltunk. Kérünk, Urunk, hogy minél többeket hívjál magadnak, minél többeket tégy a te megváltottaddá, minél többen felismerhessék ezt a csodálatos, vég nélküli, felbecsülhetetlen értéket, amelyet a mennyek országa jelent a számunkra. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, kérünk hazánkért, Magyarországért, annak vezetőiért, kérünk az egész világért, tedd teljessé az üdvözültek számát, és hadd könyörögjünk, Urunk, most különösképpen is a betegekért és a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, Urunk, te légy az ő vigasztalójuk és megerősítőjük. Urunk, hadd bízzuk rád az életünket, és hadd várjuk annak megoldását tőled, és hadd várjuk a világ életének megoldását is tőled, amikor majd visszajössz ítélni eleveneket és holtakat. Ezzel a bátorsággal hadd adjuk át a szívünket neked, és kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.